ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Úrunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, és hálásak azért, hogy sokan itt lehetnek ezen a mai alkalmon. Látod, hogy talán sokan fáradtak, sokaknak a gondolatai máshol járnak, talán sokan azon gondolkodnak, hogy mennyi teendőjük van otthon lett volna, vagy mennyi mindent el kellett volna végezni. Ki az, aki színből vagy szívből jött el, de te olyan jó, hogy mindent látsz. Látod az életünket, látod, hogy kinek mire van szüksége. Látod, Uram, hogy én bennem is oly sok minden kavarog, és ott a testi fáradtság is mennyire le tudja nyomni az embert, mert ott látom, hogy mennyien megfáradtak, akár a gyülekezetben, akár itt a környéken. De Uram, olyan jó, hogy Te most szeretnél bennünket felrázni. És Urunk, azért könyörgünk, hogy egészen a szívünkig jusson a Te szavad, hogy itt meglássák emberek, hogy itt nem emberi szavak hangoznak el, itt sokkal több a Te élő kijelentésed, a Te élő szavad, amelynek van hatalma, képes megérinteni szíveket, képes összetörni kemény szíveket, képes megláthatni olyan dolgokat, amelyeket talán egyébként nem látnánk. Urunk, kérünk azért, hogy áldj meg bennünket ezen a mai délelőttön, szentelj meg jelenléteddel, és szólíts meg bennünket. Te tört fel ezt a kemény kérget, és add, Urunk, hogy meghalljuk, megértsük, és a szívünkig jusson a Te szavad. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Jób könyvének 5. fejezetében, a 6. verstől a 21. versig a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vész, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre. Magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítséget. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak, délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres késztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Az imént felolvasott ige szakasz Jób könyvéből volt hallható. Jób élete, története igen rendhagyó, családi tragédiáktól nem mentes, nem mindennapi. Rengeteg szenvedés, rengeteg megpróbáltatás éri ezt az embert. Hogy ki is ez a Jób?
azok kedvét, akik talán nem annyira ismerik, talán nem úgy forgatják a Szentírást, mint aki minden nap olvassa, azok számára hadd mutassam be ezt a fiatal embert, egy istenfélő, becsületes, fethetetlen, példamutató családapa, családfő, akinek rendezett élete van, kiegyensúlyozott családi háttér, megalapozott egzisztencia, gazdagság, mindene megvan, amire ebben a földi életben szüksége van egy embernek. A legfontosabb információkat tudjuk róla, hogyha valaki föllapozza Jób könyvének első fejezetét, ott mindjárt az első fejezetben szépen leírja, hogy ki ez a Jób. Van felesége, 7 fia és 3 leánya, nagy családos ember volt, 7000 juha, 3000 tevéje, 5000 pár ökre és 500 szamara, és rengeteg szolgája volt a ház körül. És ami a legfontosabb, ez is le van írva, hogy félte Istent, kerülte a rosszat, és ha bármivel vétkezett is Isten ellen, embertársai ellen, azonnal áldozatot mutatott be, bűnbánatot tartott. Tehát igazán hívő ember volt, egy családi idilli, és hát ki ne vágyna ilyen felhőtlen életre. Azonban ezt a felhőtlen életet valami megtöri. A felhőtlen élet fölé sorakoznak borús fellegek, és valami tragédiák sorozata történik Jób és családja életében. Egyik pillanatról a másikra ez a szép, rendezett élet tragédiába torkollik, és Isten megengedi, hogy a sátán próbára tegye ezt az embert. Óriási próbatételek sora. Először elpusztul az állatállománya, majd egy természeti katasztrófa folyamán meghalnak a gyermekei, és tudjuk, mi magyarok szoktuk mondani, hogy ha jön a baj, akkor aztán csőstül jön. Komoly betegség támadja meg a testét Jobbnak, és ha jöhet még próbatétel, akkor ezután jött, a felesége is elfordult tőle, és arra bíztatta Jobbot, hogy tagadja meg az Istent, és halljon meg. Senki sem volt ott mellette a legnagyobb fájdalmak, nehézségek közepette, és több szemszögből lehet vizsgálni ezt a történetet, Jób életét, ami biztos, hogy óriási próbatétel volt ennek a családnak az életében. Az első kérdés, hogy miért történt vele? Ha van Isten, akkor miért esett meg vele ennyi nyomorúság? És bevallom őszintén, hadd mondjam el, 6 évet tanulhattunk a teológián a feleségemmel és rengeteg lelkipásztor testvéremmel, mint ahogy az orvosi egyetemen is 6 évet tanítanak, és aztán utána még sok hosszú év sora, de a 6 év alatt nem tanították meg arra a kérdésre a választ, amit a legtöbbször feltesznek nekem, a legtöbbször szembesítenek engem, hogy ha van Isten, akkor miért engedte? És bevallom őszintén, hogy erre a kérdésre nem tudom sokszor a választ megadni. Annyira mély hatással volt rám egyszer kint Angliában, amikor kint dolgoztunk a feleségemmel, akkor egy olyan családnál élhettünk, egy 3 gyermekes családnál, akik nagyon jómódúak voltak, stabil egzisztencia, édesanya, édesapa, egy komoly hívő, átadott életű pár volt, és a gyermekük, a lány gyermekük orvos volt, járt gyülekezetbe, járt templomba, és egyszer egy olyan pillanatot élhetett át, hogy kint az utcán egy picin gyermek a karjai között halt meg. És föltette a szüleinek a kérdést, és az egy olyan törés volt az életében, ami aztán teljesen eltávolította őt az Istentől, az egyháztól, hogy ha van Isten, akkor miért engedte azt? És hányszor vagyunk ilyen krízisben, Hányszor élünk át ilyen pillanatokat, talán lehet, hogy nem ilyen mélységben, de hányszor élünk át ilyen pillanatokat, ahol az ember megkérdezi, ha van Isten, akkor miért engedi? És úgy gondolom, hogy föl kell tenni ezt a kérdést, mint ahogy a Zsoltár író is fölmerte tenni a kérdést, hogy Uram, hogyha Te vagy, akkor miért engeded ezt az életemben? És aztán megíródott a 130. Zsoltár, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kiállhatsz meg előtted! De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Micsoda mélységeket élt át is. Le van írva, nagyon kemény, olvassuk el, nézzük meg, le van írva a Zsoltárban, amikor annyira kifakad már a Zsoltár író, hogy azt mondja, hogy a csecsemőket a falhoz vágnám, ilyenek le vannak írva. Mert ilyen mélységbe kerülhet az ember élete, ilyen válságba. De ami csodálatos, drága testvérek, hogy Istennek önti ki a panaszát ez az ember. Mint ahogy Jób is. Istennek önti, hogy Uram, nézd meg, mindent megkaptam tőled, féltelek téged. Igyekeztem fedhetetlen életet élni, és mi történik? Igen, fölteszik sokszor a kérdést, hogy Uram, ha Te vagy, akkor miért engeded? Ha van Isten, akkor miért történik ez és ez és ez az életemben? És hadd mondjam el, drága testvérek, és amit fontos leszögezni, hogy nincsen olyan dolog, amiről Isten ne tudna. És ezért mondja az ige, hadd olvassam föl itt Jób könyvének az első fejezetéből ezt a néhány verset, hogy rálássunk Jobbnak az életére, és hogy mit mielőzött meg. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted a szolgámat, Jobbot? Nincs hozzá fogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen Te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom. Csak rá magára nem vedhetsz kezet. Ez a néhány mondat arra utal, hogy minden az Isten kezében van. Ahogy Luther is egyszer így fogalmazott, hogy az ördög is az Isten ördöge. Hogy nem történik semmi ebben a világban, amiről Isten ne tudna. És hadd mondjam el őszintén, drága testvérek, látjuk ebben a mai világban, hogy mi van. És nyilván nem akar az ember aktuál politizálni, távol legyen tőlem. De higgyétek el, hogy amit ebben a mai világban látunk, és amit a világban, az arra mutat, hogy két erő feszül egymásnak. Két erő. Az Isten és a sátán. És sokan elbagatelizálják. Az ördög szeretné, hogyha emberek nem vennék komolyan. Ezért megjelentek ilyen képillusztrációk, akik az ördögöt szeretnék bemutatni egy kis szarvacskával, hosszú farokkal, egy hatalmas bográccsal, és aztán keveri a nagy üstöt. És emberek azt gondolják, hogy hát itt a kis ördögöcske, és akkor elkezdik becézgetni, nem kell azt annyira komolyan venni. Higgyétek el! Létezik ilyen, hogy sátán. Létezik. Már prédikáltam ebből, hogy ebben a gyülekezetben erről, de hadd ismételjem újra magamat. Néhány hónappal ezelőtt Budapesten a bíróság hozott egy ítéletet. Egy édesanyát elítéltek. Ez az édesanya, ha mai dátumot nézem, akkor másfél évvel ezelőtt, tavalyi esztendőben fogta a pici néhány hónapos gyermekét, és besétált a Dunába, és elengedte. Azonnal kiment a rendőrség, Ott volt az asszony, azonnal elfogták, számon kérték, jegyzőkönyvet vettek fel, és megkérdezték, hogy miért tette ezt. És ez az édesanyja azt mondta, valakinek az utasítására cselekedtem. A sátán parancsolta nekem. Nyilván az rendőr azt mondja, hogy hát nem épp elmélyű a nő, bolond, pszichiátriára kell utalni, gyógyszerezni kell. De drága testvérek, mi tudjuk, hogy ez valóság. Nem egyszerűen egy pszichiátriai esettel van dolgunk, hanem ezek komoly dolgok. Ezek komoly dolgok. És vegyük komolyan azt, hogy itt két erő van ebben a világban. Két erő. Két erő, és a történetünkben nagyon jól látható, hogy az áldás Istentől van, a sátán a rosszat, a békétlenséget, a szeretetlenséget munkálja. Isten a családot megáldani szeretné, a sátán szétrombolni szeretné. Isten az élet forrása, a sátán pedig tudjuk, hogy kezdettől fogva embergyilkos. Kezdettől fogva. Hát akik nem hiszik el, legalább nézzenek szét ebben a világban. Olyan megdöbbentő, drága testvérek, a Biblia első lapjain, amikor Isten megteremtette a világot. Harmónia volt a férfi és a nő között. Ma, drága testvérek, ha az ember mindennél jobban szereti a feleségét vagy a férjét, itt az én drága feleségem alá tudja támasztani. Még ha mindennél jobban is szeretem a feleségem, akkor sincs teljes harmónia közöttünk. És a bűneset óta sosem lesz teljes harmónia. Mert mindig vagy az egyiknek az érdeke sérül, vagy a másiknak az érdeke. Ha én ezt mondom, a feleségem azt mondja. És nem azért, mert ő ellent akar nekem mondani, hanem azért, mert egyszerűen ezt hozta a bűneset. A férfi az asszony szídja, az asszony a férjét szídja, a generációk egymás szídják, a szülő a gyerekét, a gyerek a szüleit, nagyszüleit, a társadalom a politikát, a politikusok a társadalmat, a rendszert, a foci csapatban a szurkolók az egyik oldalt, a másik oldalt. Drága testvérek, néhány évvel ezelőtt voltam egy meccsen, Paks Nyíregyháza meccsen. Tudjátok, hogy hol volt a legnagyobb tudású foci gárda, focista gárda? Ha nem a pályán, ott a szurkolói tribünön. Azok olyan okosak voltak. Olyan jól tudtak focizni, igaz, hogy egy lépést nem tettek, de olyan jól tudtak focizni. Nem? Társadalom is így van. Olyan jó politikusok vannak ebben a társadalomban. A politikai elitben meg olyan messze került a társadalomtól, hogy az csak nem. Lehetne sorolni. Feszülnek egymásnak az emberek. Mert a bűneset ezt hozta. Higgyétek el. És hogy hányan élik át a poklok poklát, mert nincs megértés, nincs egyetértés, nincs türelem, nincs odaadás, nincs lemondás. És lehetne sorolni. És azt olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy a sátán kezdettől fogva embergyilkos. És az Isten megteremtette ezt a világot, harmónia volt az ember és az ember között, az Isten és az ember között. Aztán valami éket vert, tudjuk ott a harmadik fejezetben, éket vert az ember az ember közé, vagy az Isten és az ember közé. Ez a sátán. És nézzétek, mi van a negyedik fejezetben. Káin és Ábel története. Megtörtént az első embergyilkosság. A féltékenységből Káin megölte Ábelt. És higgyétek el, azóta ez megy a világban. Azóta ez megy. Azóta. És hány Káin és hány Ábel van. Hány áldozat és hány tettes vagy tettestárs. És hány család megy tönkre, vagy fut zátonyra a házasság. És lehetne sorolni, mennyi feszültség van. Mert tudjátok, a sátán ezt munkálja. És Jób keresi a választ a kérdéseire, hiszen ő benne is megfogalmazódnak kérdések, de nem fordul Isten ellen, hanem tőle várja az erőt a terhek elhordozásához. És választ a mi értekre. Jobb egyetlen egy dolgot tud, hogy Isten jelenlétében maradva találhat békességet. Máté evangéliumának 11. fejezetében, ott a 28. versben azt olvassuk, Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hány megfáradt ember van, vagy kiégett, ugye hír most ez a bűvös szó, ez a burnout. És mennyi terhet hordoznak. Ahogy az előbb utaltam, néhány hónappal ezelőtt elmentem az orvoshoz, bementem a kórházba, 4 órát álltam ott, 4 órát. Már kapartam a falat. És ott mellettem, nyilván az ember tényleg elkezd türelmetlenné válni meg minden, és mellettem ott elkezdték ott szívni az orvosokat. És úgy végig gondoltam azt, hogy ott volt ez a szerencsétlen fülor gégész, aki rohant az osztályra, sürgős esethez hívták, végre le tudott jönni, elkezdte megint a rend, megint visszahívták. Tehát elgondolkodtam azon, hogy itt vannak ezek a betegek, de elnézést kérek, de fröcsög a szájuk, már hipóló se lenne elég kimosni a szájukat, mert olyan illetéktelen szavakat mondanak. És látom azt, hogy hogy feszülnek meg ezek az emberek, akik szeretnének gyógyítani, de méltatlan körülmények közé kerülnek. És feszül egymásnak orvos és beteg, és lehetne sorolni, hogy 1000 sebből vérzik ez a társadalom. 1000 sebből. És azt látom, hogy nincs békesség. Nincs békesség. És lehet azt mondani, hogy nem kell itt kárálni, meg lehet azt mondani, hogy a pap ilyen pessimista. Nem pessimista, pessimizmusról van itt szó. Nem erről van szó. Az ember nyissa ki a szemét, és nézze meg, hogy mi van ebben a világban. És tudjátok, hogy mennyi ember élt át ezt a történelem folyamán? Két embert szeretnék kiemelni a történelemből, rengeteget ki lehetne. Az egyik, az 52. számú éneket énekeltük el az Isten tisztelet kezdetén. 52. számú ének. Ezt a gyönyörű szép éneket Gerhard Pál írta. Gerhard Pálról azt kell tudni, hogy 1607-ben született Németországban, Németország északi tartományában, és tragédiák sora törte meg az életútját. 12 évesen az édesapját, 14 évesen az édesanyját veszítette el, aztán 1655-ben megházasodott, és elsőként Mária Erzsébet leánygyermeke született, akit fél évesen azonnal el is kellett temetni. Aztán még 4 gyermek született, a következő 4 gyermekből 3-at temetett el. Aztán eltemette a feleségét is. És ez az ember ezt a gyönyörű szép éneket írta meg, hogy dicsérjük Istent, mindki féli itt lent. Nagy nevét vígan énekszóval áldja. Hogy az az ember ennyi megpróbáltatás, ennyi fájdalom, ennyi szomorúság, ennyi könny közepette is egy ilyen gyönyörű szép éneket tudott írni és énekelni. És még meg annyi ének van, amit ő írt az énekes könyvünk elején. Vagy egy másik 19.-20. századból kiemelve egy református lelkész, Zimányi Józsefet. Talán vannak, akik még ismerik is. Zimányi József egy olyan kemény ember volt, aki elhatározta lelkész társaival, akik úgy hasonlóan gondolkodtak, de elhatározták, hogy fognak írni egy levelet ennek a Sztálinnak. Hát de nem lehet ilyen harakiri életmódot élni, ahogy ez a Sztálin gondolkodik, meg cselekszik. És megírták ezt a levelet, és ebben a levélben az van, hogy tisztel Sztálin elvtárs, ha nem térsz meg, akkor Isten előtt számot fogsz majd adni, és el fogsz kárhozni. Tudjátok, ez a mondat mennyibe került ennek az Imányi József? 92 hónapba. És ne higgyétek, nem olyan körülmények között, mint az oszlói tömeggyilkos, hogy hidegen kapta a kávét, akkor följelenti a bíróságot. Nem ilyen körülmények között. Nem ilyen. Ez a mai nyugati társadalom, jóléti társadalmunknak a veszte, hogy egy tettes, egy tömeggyilkos beperelheti a bíróságot, meg a börtön, meg mindent, a társadalmat, hogy idegen szolgálják föl neki a kávét. Na itt tartunk, hát ilyen az élet. Ilyen az élet. És ennek az imányinak 92 hónapjába került ez a mondat. Hányszor húzták le a körmeit, hányszor verték meg, és tudjátok, hogy mivé vált az a cella, ahol ő volt? Mivé vált az a cella? Az kórházzá és templommá vált az a cella. Lehet, hogy mi mosolygunk ezzel, meg föl se fogjuk ezeket. Tőlünk olyan távol, én szoktam a fiataloknak mondani, hogy gyerekek, ha nem eszitek meg az ennivalót, egy hét recsk. Elmegyünk recskre, vagy egy hónapra. Föl se tudjuk fogni, hogy azok az emberek mit éltek át az időseink. De egy napig nem eszek, nem szokott ilyen lenni, látszik is rajtam, de egy napig nem eszek, hát már halálomon vagyok. Ezek meg egy hónapig nem ettek semmit, meg két hónapig, száraz kenyeret. És megtette volna ez az imány, hogy nem írja le ezt a mondatot. Megtette volna. Sok ilyen nagyképű ember azt, hogy mit pofázott ez az imányi. Hát megérdemelte, ilyen hülye volt. Mert ányan ezt mondják, ilyen pökhendi, kemény szívű emberek. Olyan nagyon okosak azok az emberek. Jaj! Ez az a típusú ember, aki a lelátón olyan jól tudja a focit, hogy hogy kell csinálni. Olyan jól tudja. És mennyi ilyen van. És itt van egy ember, aki őszintén lemerte írni. Hogy ezt nem lehet csinálni, hogy milliókat halálba kergetni. És látjátok, ilyen ez az élet. És itt van ez a két ember. Itt van ez a két ember, aki nyomorúságok nyomorúságát élte át. És Jobbnak is rengeteget kellett szenvednie. Emberileg nem találunk a miértekre választ, értelmet a szenvedésre, arra, hogy Isten miért engedte, megértemelte vagy sem. Nyilván nem gondoljuk, akkor viszont miért engedte mégis Isten? És úgy gondolom, hogy Jobb történetét is csak a Szentírásból kiindulva érthetjük meg. És válaszunk alapja nem lehet más, mint Jézus Krisztus. Jobb történetének a válasza is Jézus Krisztus. Aki mindent elveszített, otthagyva eljött erre a földre, ebbe a világba. Persze itt megint vannak ilyen fenkölt emberek, ki kérte, hogy jöjjön Jézus? Egyszer valaki mondta, ő nem kérte, hogy jöjjön Jézus. Hát rendben. Miért anyádat megkérdezted, hogy akarsz-e világra jönni? Nem. Ugye? Mennyi ilyen van ebben a világban? Anyád, apád se kérdezhetted meg, mégis erre a világra születtél. Nem jelentkeztél ebbe a világba, ide jöttél. Nem jelentkeztél, hogy magyar akarsz lenni, vagy nem jelentkeztél, hogy hát én férfi vagy nő. Mamája, mondjuk vegyes ez a világ, mert mamája eldöntheted, hogy fiú akarsz lenni. Lánynak születtél, akkor átoperál, fiú leszel. Fiúnak szóval átoperál, lány leszel. Már ilyen világot élünk. De sok mindenről nem kérdeztek meg. És ahogy egyszer temetésen prédikáltam arról, két dologról nem kérdeznek meg biztos. Hogy akarsz ebbe a világba beleszületni, és a másik, hogy mikor akarsz elmenni ebből a világból. Ezt nem teszik fel ezt a kérdést. Menni kell, menni kell. Jönni kell, jönni kell. És így van ez, drága testvérek. Lehet azt mondani, hogy én nem kértem, hogy Jézus halljon meg értem, de ez megtörtént. És Jobb szenvedésének a történetét is Jézus Krisztusból kiindulva érthetjük meg. Hogy ő szenvedett ártatlanul. Hogy kínozták, hogy gyalázták, és mindezt úgy, hogy a lénynek sem ártott. Hát ahogy olvashattuk itt a történetben, a lekcióban. Hát ő gyógyított. Felemelte a szenvedőt, a nélkülözőt. És akkor ezt érdemelte, ezt kapta. Igen, kedves testvérek, így van ez. És Jobb élete is Isten kezében formálódott. A rengeteg nehézség a próbatétel után a hűségét Isten gazdagon megajándékozta. És ezzel szeretném befejezni. Olvassuk el Jobb könyvének első, második fejezetét, és olvassuk el a 42. fejezetet, ha valakinek erre van vágya. 42. fejezetben valami megdöbbentő dolgot olvashatunk. Azt olvashatjuk, hogy hűséges maradt Jób Istenhez, és Isten gazdagon megáldotta az ő életét. Gazdagon. Azt olvashatjuk, hogy Isten kétszer annyit adott, amennyi volt neki. Mert tudjátok, így lehet áldás az ember életén. Hogy lehetnek nyomorúságok, lehetnek fájdalmak, lehetnek könnyek az ember életében, de Isten azt mondja, hogy ha te hűséges maradsz a próbatételekben is, akkor én megáldalak téged, és áldás leszel. Áldás leszel sokak számára. És azt olvashatjuk itt a 42. fejezetben, hogy Isten mindennek a kétszeresét adta. 14.000 juha, 6.000 tevéje, 1.000 ökre és szamarelet, és születtek mindezek után gyermekei, 7 fia és 3 leánya, és élettel telve fejezte be az életútját. Hogy Isten megáldotta az ő hűségét. Tudjátok, drága testvérek, lehet itt sok mindent mondani. Lehet. Lehet azt mondani, hogy pap milyen okos. De higgyétek el, itt nem arról van szó, hogy most valaki okos vagy nem okos. Nem arról van szó, hogy szét kell nézni ebben a világban. És szét kell nézni, hogy mi a te életednek az értelme. Hogy hidd el, ne kergess illúziókat, egyszer ki kell lépni ebből a világból. Ez tetszik, nem tetszik, elhiszed, nem hiszed, tudomásul veszed, vagy nem teszed. Ez tény. Hogy egyszer el kell innen menni. És számot kell adni. Számot kell adni az életről. És lehet azt mondani, hogy nekem annyi nyomorúságom volt, hogy majd biztos Isten megengedő lesz. Nem. Nem. Isten számon fogja kérni, hogy hűséges voltál-e hozzám az örömben is, és a bánatban is. És ezért olvashatjuk ott a Jelenések könyvében. Azt mondja Jézus, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Drága gyülekezet, kedves testvérek, így legyen számunkra is, a nehézségben, a próbatételben is, egy biztos pont, a kereszt, amire bármikor, bármilyen helyzetben feltekinthetünk, és adjon erőt a terhek elhordozásához, és vegyük komolyan azokat a dolgokat, amelyek elhangoztak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te szavadért, és hálásak vagyunk azért, hogy te intesz, feddesz, bátorítasz bennünket, hogy iránymutatást adsz. Urunk, kérünk azért, hogy te győzz meg bennünket. Te győzz meg arról bennünket, hogy ez az élet többről szól, mint amit itt látunk, megtapasztalunk ebben a világban. Kérünk azért, hogy a te szavad valóban erővel és hatalommal szóljon bele a mi életünkbe, és romboljon össze mindent, amit addig felépítettünk. Mert azt mondod, hogy a kőszív helyett 20 szívet adok nektek. Urunk, erre a 20 szívre vágyunk. Ezt add meg. Amen.